Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és hadd kezdjem azzal, hogy köszöntéseket adjak át, hisz az elmúlt hétvégén az országos tanácsülés keretében tölthettük és tanácskozhattunk Leányfalun, és az ottani jelenlévők, de elsősorban az egyházunk vezetősége küldi Istentől áldott ünnepekre gazdag és természetesen a magam és családom nevében is kívánom azt, hogy ez az ünnepi sorozat, ami ma elkezdődik és teljes héten át fog tartani, hadd legyen hasznára a testvéreknek, a gyülekezetnek. Hadd töltse be Isten azokat a szükségleteket a szolgálatokon, az ige hirdetéseken, a bizonságtevéseken keresztül, amely javunkra válik, és amely a mi életünket, lelki életünket fogja erősíteni. Hát ezt kívánom teljes szívemből, és kicsit így álljunk és viszonyuljunk a mai ígéhez. A legutóbb, amikor itt jártam, akkor már előre beharangoztam, hogy mivel fogunk foglalkozni, de kicsit szeretném párhuzamba hozni azokkal az eseményekkel, amire végül is, amiről ma megemlékezünk, hisz virágvasárnap van. Éppen ezért két helyről is fogok olvasni. Az egyik Lukács evangéliumából, a 19. fejezet, Lukács evangélium, a 19. fejezet 37. versétől, így hangzik az Isten szent igéje, fönnállva hallgassa ezt a gyülekezet. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. 44. verstől folytatjuk. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és minden felől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, annak ellenére, hogy ez egy örömteli ünnepnap, mégis egyfajta szomorúságot olvastunk az ígében. Tulajdonképpen két oldalról van megközelítve ez a történet. Az egyik a tanítványok részéről, és a másik Jézus oldaláról. És megdöbbentő számomra ebben a történetben az, hogy amit érzékelnek a tanítványok, amit gondolnak a tanítványok, ahogy viszonyulnak a tanítványok ehhez az eseményhez, az teljesen más, mint ahogy Jézus viszonyul hozzá. És ilyenkor mindig fel kell tegyük azt a kérdést, hogy mindazt, ahogy mi gondolunk, ahogy mi látunk, az vajon egyezik-e azzal, amit Jézus lát az életünkben, a gyülekezetünk életében, a város, az ország életében. Úgyis megdöbbentő, hogy a tanítványok ezt a kérdést, mint lehetőséget az öröm oldaláról közelítik meg. Úgy vannak vele, hogy végre itt van valaki, aki rendet fog tenni ebben az országban, végre megvan a Mesiás, most elfoglalja a helyét, betölti küldetését, gyertek, örvendezzünk, adjunk hálát, örüljünk ennek. Hadd tegyem hozzá zárójelben, hogy elsősorban a külsőségek jelennek meg a tanítványok életében. Tehát a tanítványok nem látnak bele abba, hogy milyen szellemi állapot uralkodik Jeruzsálemben. Jézus pedig teljesen máshonnan közelíti meg ezt a kérdést. Jézus végignéz, látja a szíveket, látja a gondolatokat, látja az embereket. látja azt a magatartást, ahogy az ő személye felé viszonyulnak. És mivel Jézus előre is lát, látja és tudja, hogy miként fogják ezek az emberek maguktól eldobni annak a lehetőségét, hogy vele kapcsolatba kerüljenek. És sír. És most itt szeretnék visszamenni a Bibliának egy olyan történetére, amikor már mindazt, amit Jézus itt elmondott, hisz Izrael ezt kétszer is megélte, mindazt, amit itt elmondott Jézus, ez egy korábbi eseményre való utalást is jelent, és egy előremutatást is. Ugyanis Izrael már átélte azt az állapotot, amikor lerombolták a falait, amikor lerombolták a templomot, amikor szétkergették őket, és egy teljes pusztulás következett be Izrael életében. És innen szeretném folytatni a mai elmérkedésünket, egyfajta sorozatot is elindítva ezzel kapcsolatosan, a lelkipásztor keresés, a gyülekezet állapota és a viszonyulásunk kapcsolatában. Ha van Bibliánk, akkor nem árt, ha előttünk van, Nehémiás könyvénél nyissuk meg, és innen szeretném boncolgatni az igét, Nehémiás helyzetét, azt, amiről most olvasunk, legalább négyféleképpen szeretném megközelíteni. Az egyik Jézus oldaláról, a másik a kívülállók, a szemlélők oldaláról, azok oldaláról, akik átélői az eseményeknek, a harmadik szempont pedig Nehémiás, mint a vezető, a vezetők oldaláról, és a negyedik, Nehémiás, mint az a vezető, amelyet mondjuk a mai gyakorlatban a lelkipásztor személyét illeti. Nézzük csak meg, hogy kezdődik ez a történet, hogy öröklődött ez meg a Bibliában. Nehémiásnak, Hakalja fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor Susán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia, Hanáni, és vele együtt néhány Judából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült judaiakról, akik a fogság után maradtak meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott, abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Jézusnak nem volt szüksége ilyen beszámolóra, mert Jézus maga látta a helyzetet. Látta az embereket, azokat, akik élték az életüket, látszólag békességben, gyakorlatban elnyomás alatt, és Jézus látta, hogy mi az a baj, és mi az a gyalázat, ami az ő népét éri. Kedves testvérek, ilyenkor Jeruzsálem bevonulásakor, virágvasárnapkor, amikor talán mi is azt várjuk, hogy Jézus bevonuljon, meglátogasson bennünket. Nagyon sokszor igehirdetésekben azt mondjuk, hogy ez egy lehetőség az ember számára, hogy Jézus az ő személyes életébe is bevonuljon. Még mielőtt ez megtörténne, amikor most végignéz az Úr bennünket, mit lát? Milyen bajokkal, problémákkal küzdünk, milyen a szívünk állapota, és milyen gyalázatban élünk-e. Itt a gyalázat szó alatt inkább azt értem, azt gondolom, hogy Istennek méltóan éljük-e az életünket. Tehát ha most így oda kéne állni egy olyan röggen elé, amelyben az Úr vizsgál bennünket, mit lát az életünkben. És mit látunk mi? Olyan, és ilyenkor mindig fölmerül az a kérdés, hogy talán mi másképp látjuk önmagunkat. Talán egy kicsit másképp viszonyulunk önmagunkhoz. Pál apostol el is mondja az ígében, hogy ha nekünk kéne önmagunkat megvizsgálnunk, akkor lehet, hogy más érték jön ki. És lehet úgy élni az életünket, az egyéni, a gyülekezeti életünket, hogy azt mondjuk, hogy minden rendben van, minden jól működik. De vajon ez az érték egyezik-e azzal az értékkel, ami Jézusnál van, amit ő lát az életünkben? Vagy fordítva is lehet. Lehet azt mondani, hogy túl nagy a baj, túl sok gond van, túl sok probléma van, és lehet, hogy alul értékeljük az életünket. Közben Jézus azt mondja, hogy fiam, nem kéne ennyire negativisztikusan nézni a dolgokat. A helyes önértékelés az a lelki békességünkből fakadóan alakulhat ki. Ha békességben kiegyensúlyozott vagyok lelkileg, akkor van egy helyes önértékelésem. Ha nincsenek rendben a dolgaim, ha van mit takargatnom, ha nem az Úr szerint élem az életemet, akkor ez az önértékelés, ez mindig egy ilyen sikamlós terület lesz. Vagy alul, vagy túlértékeljük magunkat. Általában azért hozzáteszem, hogy legtöbbször túlértékeljük magunkat gyülekezeti viszonylatban. Minden rendben van, minden jól működik. Mármint bizonyos értelemben. Tehát abban az értelemben, hogy az én életem hogy működik. A másiké mindig rosszabbul. Kedves testvérek, viszonylag vegyes lakossága volt Jeruzsálemnek, de Jézus mindenkit egyformán vett. Nem mondta azt, hogy vannak jobbak, vagy rosszabbak. Hanem Jézus teljesen máshonnan közelítette meg azt a kérdést. Azt mondta, hogy jaj, neked Jeruzsálem, mert nem ismerted föl azt a lehetőséget, amit Isten adott, azaz a kegyelmi időszakot nem ismerted föl. És kedves testvérek, ez legyen az a pont, amikor értékeljük az életünket, hogy vajon a kegyelem időszakát felismerjük-e a saját egyéni életünkben és a gyülekezet életében. Mert ha ezt elmulasztjuk, ezt a lehetőséget elszalasztjuk, akkor ne csodálkozunk, hogy ítélet vár ránk. Jézus elmondja. Mivel elmulasztottad ezt a lehetőséget, jönnek a problémák, lesznek bajok. Mindig megmosolygom azokat a személyeket, embereket, nem gúnyból, de mégis egyfajta komikus az a helyzet, amikor látom, hogy valaki küzdköd egy problémával, és azzal biztatja magát, hogy majd minden rendben lesz. Mitől lenne rendben? Magától? Nem fognak helyreállni a dolgok csak úgy maguktól. Ha változást szeretnénk, akkor nekünk magunknak is változnunk kell. Attól lesz változás. És amikor Nehémiás hallja ezt az állapotot, hogy mi van, hogy milyen bajban vannak az ott lévő emberek, akik Jeruzsálem területén élik az életüket. Ne felejtsük el, hogy Nehémiás a fogságban született, tehát Jeruzsálemen kívül, mint mondhatnánk úgy is, hogy egy kicsit kívülálló ebben a történetben. És mivel azt mondtam, hogy több aspektusból érdemes vizsgálni az igét, most egy kicsit nézzük abból az oldalból, hogy mi, akik a gyülekezet tagjai vagyunk, akik Jeruzsálemben élünk, hogy látjuk ezt a történetet? Hogy látjuk a magunk helyzetét? Mi az, amit bajnak látunk? Tehát mit látunk problémának a gyülekezetünk életében? A személyeskedést, vagy a szellemi problémát látjuk felismerjük, hogy attól van pusztulás, hogy bejött az ellenség, és letarolt mindent, és lerombolta a falakat, és lerombolták a templomot, az Isten lakóhelyét. Hogy ebben a városban formálisan nincs helye az Istennek. Kedves testvérek, miközben azt gondoljuk, hogy egy jó gyülekezet lehetünk, mert összejövünk, mert baptisták vagyunk, mert hívő emberek vagyunk, azt vizsgálnunk kell, hogy Isten szerint éljük az életünket. Nehogy csak az legyen, nehogy az jöjjön ki eredményként, hogy van egy gyülekezet, van egy templom, ahová járunk, de már rég nincs itt az Isten. Nincs közöttünk. Mivel kezdődött Jeruzsálem pusztulása? Lerombolták a falakat. Azt a részét a városnak, ami védte őket. Az egyéni életünknek mi lehetnek ezek a falai, amelyek megóvnak, megvédenek bennünket? Hát több magyarázat is lehet, ez nem igen magyarázat, úgyhogy ez inkább egyfajta elképzelés, elgondolás. Én azt gondolom, hogy nekünk, mint hívő embereknek, mint baptistáknak, egy ilyen védőfal a hitvallásunk. Az, amit vallunk. Hogy kik vagyunk mi. Az ige alapján természetesen. Ragaszkodunk-e ehhez a hitvalláshoz, de úgy is feltetném a kérdést, hogy ragaszkodunk-e a hitünkhöz. Vagy feladjuk. A hétvégén beszédtéma volt közöttünk az országos tanácsban, hogy merre haladunk mi baptisták. Milyen irányzatok vannak, alakulnak ki, léteznek a baptista közösségen belül. Volt egy szituációs játék, amelyben emberek szerepet kaptak, és azt szerint kellett viselkedniük. Volt köztük törvényeskedő, kálvinista, liberális, karizmatikus, mindenféle. Összetettek vagyunk, sokszínűek vagyunk. Mi az, ami összetart bennünket? Mi a mi hitvallásunk? Mi az, amiben egységesek tudunk lenni? És mi az, ami nem építő, hanem romboló a közösségünkben, az életünkben? És azt kell mondanom, hogy ma két fronton kell vívnunk, küzdenünk a hitünkért, a hitvallásunkért. Egyrészt az idegen szelek, a tévtanítások szelei, amelyek a sikerorientációt, a könnyű evangéliumot, a könnyű kegyelmet hirdetik, ez begyűrőzik a gyülekezeteinkben, megfertőz embereket, egészen szélsőséges irányzatokig lehet ebben eljutni, egészen odáig, hogy teljesen mindegy, hogy hogy éled az életed, mert az Isten kegyelme úgyis nagyobb annál, és nincsenek következmények. Egy másik oldal, ami legalább ennyire veszélyes, az a liberális gondolkodás. Ha mondjuk 20-30 évvel ezelőtt lennénk, akkor azt mondanánk, hogy a világ. A világ hogyan jön be a gyülekezetbe? A világi gondolkodás hogyan jön be a gyülekezetbe? Nagyon apró formálódások által a világ, a társadalom, amely körülvesz bennünket, egyik fő jellemzője az én központuság, hogy én ki vagyok, hogy én velem mi lesz, hogy én hogy határozom meg a dolgokat, és én hogy gondolkodok erről. Ez ma nagyon meghatározó, és kezd a gyülekezetekbe bejönni. Az én elképzelésem szerint legyen a gyülekezet, és lehetne ragozni egészen oda, az én elképzelésem szerint hívjunk lelkipásztort. Jézus örül ennek. Testvéreim, tegyük fel ezt a kérdést, hogy Jézus ennek örül? Vajon ha ezt látja, ezt érzékeli, Ha így viszonyulunk dolgokhoz, akkor Jézus meg fog dicsérni. Be tud úgy vonulni közénk, hogy örvendezünk és örüljünk. A tanítványok azt gondolták, hogy most van az az idő, amikor örvendezhetünk. És lehet, hogy már régóta várjuk azt az időt, hogy örvendezhessünk, de megvannak-e ennek a feltételei? Megteremtjük ennek a feltételét, hogy Jézus bejöhessen közénk, és örvendezhessünk neki. Sajnos látható, hogy ez az irányvonal és ez a liberális gondolkodás is teljesen szélsőséges helyzetekig el tud jutni. Egészen odáig, hogy most már a család fogalmát is át kell értékelni. Néhány baptista gyülekezetről beszélek. Nem itt Magyarországon szerencsére, még azért nem ennyire súlyos a helyzet, de a keleti és a nyugati baptistákat ez a vonal most keményen megosztja. Itt tartunk. Ragaszkodunk a hitvallásunkhoz. Tudjátok, kedves testvérek, ezek a követek, akik elmentek Nehémiáshoz, nem tudjuk, hogy milyen célból. Lehet, hogy csak egyszerűen Nehémiás meghívta őket, és érdeklődött, hogy mi van otthon. Lehet, hogy segítségkérésként mentek hozzá, hogy járjon közbe az ügyükért. Ezt nem részletezi az ige, de egy dolgot nagyon tudok becsülni ezekben a követekben, méghozzá az, hogy tényszerűen próbálják elmondani az aktuális helyzetet. Nem szépítik, nem regélnek sokat, két dolgot kiemelnek. És ez a két dolog, baj van és gyalázatban vagyunk. Testvérek, amikor idáig el tudunk jutni, akkor ezzel azt mondjuk ki, hogy itt már nem vagyunk képesek kontrollálni a dolgokat. Itt már nem vagyunk urai a helyzetnek. Segítségre van szükségünk. Ez volt az a pont, amit Jeruzsálem nem látott be. Pontosan a Jeruzsálemben élő emberek, a zsidók nem látták. A farizeusok ezt nem látták. Mit nekünk segítség? Majd mi megoldjuk a magunk módszereivel. Nézzük, hogy Nehémiás hogy viszonyul ehhez. Az a Nehémiás, aki vezető. Azt mondja, amikor elmondták ezt nekem, hogy Jeruzsálem várfala csupa rés és kapui tűzben égtek el, amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam. Tehát napokon át ültem, sírtam és gyászoltam. Ez egy vezetői magatartás. Felelősséget érzek az ügyért. Nehémiásnak az elhívása, a munkája itt kezdődik el. Hogy érzem annak a súlyát, hogy mi a valóság, és tudom, hogy nem ennek kéne lennie, tudom, hogy ez nem az Istentől rendelt állapot és helyzet. És lehet, hogy ezek a követek már úgy mondták el ezt a történetet, hogy nekik ez természetes, ebben nőttek föl, ez határozza meg a hétköznapjaikat. Lehet, hogy föl sem merül bennük, hogy ezen lehetne változtatni. De hallja egy kívülálló, egy külső személy, aki azt mondja, hogy ez engem nagyon mélyen megérint. És tudjátok miért, testvéreim? Mert ez az a pont, amikor Nehémiás azt mondja, hogy közétek tartozom. Lehet, hogy kívül nőttem föl, Jeruzsálemen kívül, de az én népemről van szó. Közétek tartozom. Jézus, mielőtt elkezdeni a munkáját, azt látjuk, hogy a Jordán partján, ahol a folyóvízben János bemerített, hosszú sor áll, a bűnösök sora, és Jézus odaáll. Közétek tartozom, azonosulok veletek, azonosulok a helyzeteddel. jó vezető először is azonosul a dolgokkal, elfogadja, lemegy arra a szintre, és ott a megértéssel kezdődik a probléma megoldás. Meg akarom érteni a helyzetedet. Kedves testvérek, rengeteg konfliktust kerülhetünk el egymással szemben, hogyha kicsit így viszonyulnánk egymáshoz, oda-vissza, gyülekezeti tag felé, gyülekezeti tag vezetőség felé, gyülekezeti tag lelkipásztor felé, és fordítottan is. Meg akarom érteni a problémádat, a helyzetedet. Komolyan veszem, felelősséget vállalok érte. Nem rázom le, nem hesegetem el, nem mondom azt, hogy jaj, de kár, hát de nekem itt van az életem. Én élem ettől függetlenül az életemet. Azt olvastuk itt az ígében, napokon át sírt. És azt gondolom, hogy amikor egy ember eljut odáig, hogy sír, legyen az férfi, nő, bárki, az fájdalmat jelent, egy fájdalomnak a kifejezője ez, érzelmileg. Amikor azt mondom, hogy ez nekem fáj, még egy halálhír, egy haláleset is ugyanígy megráz bennünket, megdöbbent, fölkavar érzelmileg. És itt azt olvasjuk, hogy Nehémiást ezt olyan mélyen megérintette, mint egy gyászér, mintha azt hallotta volna meg, hogy valaki a családból meghalt. Ennyire tudott azonosulni azzal a néppel, a megmaradottakkal. És tegyük fel a kérdést, hogy miért vagyunk itt? Kik vagyunk mi itt? Vajon hányan estek el mellőlünk? Hányan estek ki a gyülekezetből, a hídből? De minket megtartott az Úr. Miért tartott meg az Úr? Kik vagyunk mi? Azért tartott, hogy gyalázatban éljünk. Azért tartott, hogy állandóan kapu nélkül, falak nélkül éljünk. Portyázon az ellenség, és oda-vissza letaroljon bennünket. Mit akar az Úr ezzel a gyülekezettel ebben a városban? Mire tartott meg az Úr minket? Zárójel bezárva. Sírtam, gyászoltam, böjtöttem és imádkoztam a mennyisten előtt, és ezt mondtam. Ó, Uram, mennek Istene, Te nagy és félelmetes Isten, Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát. Aki most éjjel és nappal imádkozik előtted, szolgáidért, Izrael fiaiért. Testvérek, elmondható ez rólunk, hogy éjjel és nappal egymásért imádkozunk? Tényleg ennyire szívem viseljük a gyülekezet ügyét, helyzetét? A vezetők ügyét, helyzetét, a lelkipásztor ügyét, helyzetét. Tényleg ezzel a megalázkodással, egyfajta belső gyökrelemmel így viszonyulunk hozzá ehhez a kérdéshez. Nehémiás így viszonyult hozzá. És tovább folytatja. Azt mondja, vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről. Egy állapotnak, egy rendezetlen állapotnak a megoldása, a kezelése mindig visszafelé vezet. Onnan indul ki, vissza kell menni. És a Biblia nagyon egyértelműen meghatározza ezt a kiindulási pontot, hogy mi az, ahová vissza kell menni. Azt mondja a Biblia, odáig kell visszamenni, hogy el kell ismerni, amit elkövettünk. Ami bűn, ami vétek. És kedves testvérek, ez az a pont, amikor talán egy gyülekezet meghasonlathat. Mert amikor nincs szellemi látás, nincs tisztánlátás egy gyülekezetben, nem az Urat tartjuk fontosabbnak, hanem egyéb más érdekek vannak, akkor ezt a pontot nem fogjuk elérni. Vissza kell mennünk. Oda kell mennünk, ahol ki kell mondjuk azt, hogy ebben és ebben vétkeztünk. Múltbeli dolgokról van szó. Mondhatta volna Nehémiás, de hát nekem ebben nem is volt részem, én nem voltam ott. Én nem voltam részese ennek. Mondhatták volna a követek is, hogy hát ez még az őseink idejében történt. Nem kifogásokat keres Nehémiás, és nem tesz úgy, mintha mi sem történt volna, és kezdjünk egy új fejezetet, hanem azt mondja Nehémiás, menjünk vissza, rendezzük. Ne felejtsük el, hogy az Úr angyal azt mondja a Jelenések könyvében az efézusi gyülekezetnek, menj vissza, és térd meg. A 7 gyülekezetből 5-nek meg kellett térnie. Nem helyes úton voltak. Menj vissza. Ha kell az első szeretetig, ha kell odáig, hogy szegényé legyél, pedig azt gondolod, hogy gazdag vagy, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, hogy te vagy a szegény, csupaszítsd le magad, alázkodj meg, vedd föl a gyászruhát. Amikor Nehémiás gyászolt, ennek az ókori keleten megvolt a hagyománya, öltözetben, viseletben, viselkedésben, minden téren. Gondoljátok el, kedves testvérek, valaki azt mondaná, vedd le a ruhádat, vegyél föl rongyokat, állj ki mások elé, ülj ott. Egy szánalmas állapot ez, de Nehémiás vállalja, és tudjátok, Jézus is vállalta. Jézus annyira vállalta, hogy teljesen lecsupaszították. Mezítelenné lett. Amikor az ember mezítelen, ez az az állapot, amikor az ember kiadja magát másoknak. Nem biztos, hogy itt most az öltözködésről kéne beszélni, hanem a lelki mezítelenségről. Arról az állapotról, amikor az őszintességben olyan mértékig eljutok a másikhoz, annyira őszinte tudok lenni a másikkal szemben, hogy még azt is kockáztatom, hogy esetleg ezzel visszaér a másik. De őszinte akarok lenni. És jön a megvetés, jön a gúnyolódás, és lehet, hogy Nehémiást a környezete nem értette, nem tudták, hogy mi a baja. De Nehémiás imádkozik a nép bűnéért. És így folytatja, vétkeztem én is. Magával kezdi Nehémiás ezt a történetet. Kedves testvérek, kedves EGRI gyülekezet tagjai, baptista gyülekezet tagjai, hányan mondjuk ezt ki, hogy vétkeztem én is? Mielőtt bármilyen megjegyzést tennénk a gyülekezetről, a gyülekezet állapotáról, személyekről, hányan tudjuk azt kimondani, hogy én voltam az egyik, aki miatt van most ez a helyzet? vétkeztem én is, azt mondja Nehémiás. Nem azt kereste, hogy ki volt más, aki még vétkezett, hanem azt mondja, hogy az, hogy baj van Jeruzsálemben, az, hogy ítélet alatt van ez a város, annak részese vagyok én is. És szeretném, hogyha egy kicsit ebből a szemszögből néznénk a gyülekezetet, hogy minden gyülekezet, független Egertől, minden gyülekezet, ahol gondok, problémák vannak, és márpedig jócskán vannak problémák a gyülekezetekben, el kéne jutni addig az állapotig, ahol azt feszegetjük, azt tesszük föl kérdésként, miben vétkeztem én? Mivel járultam hozzá, hogy ez a gyülekezet ilyen állapotba került? Mert testvérek, amikor ezt a kérdést tesszük föl és vizsgáljuk, és netalán megengedjük, hogy az Úr vizsgálja bennünk az ő szent lelke által ezt a dolgot. Mert azt mondjuk, hogy hiszünk szent lélekben. Tehát hiszünk abban, hogy Isten lelke munkálkodik bennünk, és elvégzi ezt. Akkor, tudjátok, akkor megtérések következnek be. Akkor sírások lesznek, megvallások, bűnbánatok lesznek. Mert a sírás, a gyász, a megbánásnak a jele is. Nem lekicsinyíti ezt a kérdést Nehémiás, hanem azt mondja, nagy gonoszságot követtünk el. Mert nem tartottuk meg a parancsolatokat, a rendelkezéseket, a törvényeket. Tehát nem szabályszerűen éltük az életünket, nem úgy éltük az életünket, ahogy ezt Isten megkövetelte tőlük. És mindig a kérdés itt van egy gyülekezet állapotánál. Akkor megy a lejtőn egy gyülekezet, amikor eltér az Isten parancsolataitól, az Isten rendelkezéseitől. És hiába voltak proféták, hiába volt főpap, hiába voltak vezetők, ez a nép ment a feje után. Sőt, Jézus idejében látjuk, de már korábban is tapasztalhatjuk a történetek alapján, hogy maguk a vezetők is elcsúsztak. Tudjátok, testvérek, könnyű mást hibáztatni, könnyű azt mondani, hogy mert ilyen meg olyan a lelkipásztor, a vezető, az egyház vezetés, az elnök. De a probléma mindig ott kezdődik, amikor nem engedelmeskedünk Istennek. És Isten embereket használ a rendelkezésére, a parancsolatainak a kihirdetésére, betartására. És ha nem engedelmeskedünk, ha engedetlen a nyáj, nehéz vezetni azt a nyájat. Megfásulnak az életek, belefáradnak a vezetők, és azt mondják, nem lehet ezzel már mit kezdeni. Teljes reménytelenség uralkodott Jeruzsálemben. Nincs vezetés, nem is a vezetők mennek oda Nehémiáshoz, mert hogy volt formálisan vezetősége Jeruzsálemnek, ez később kiderül a leírásokból, de valahogy ők el voltak a maguk életével, és nem éreztek felelősséget. Nehémiás, mint kívülálló személy, érzi a súlyát ennek. Hogy ez a város nincs rendjén. Tudjátok, testvérek, amikor belülről nézzük a problémákat, nem mindig látjuk meg a valós okokat mögötte. Ezért jó, ha van valaki, aki kívülről segít. De mondhatnám azt, hogy a kívülről helyett a legmegfelelőbb lenne, ha felülről segít minket. Emlékezzetek vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak, Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. Nehémiás végig sorolja, hogy tulajdonképpen az, ami bekövetkezett, az annak a következménye, amit Isten megmondott. Nincs ebben semmi rendkívüli. Isten már előre megmondta ezt, és a mi életünkre vonatkozóan kisisten előre kijelenti, hogyha ezen az úton megyünk, hová fogunk jutni. Azt mondja Isten, két utat tárok eléd. Az áldás és az átok útját, az élet és a halál útját. De választ az életet. Testvérek, válasszuk az életet. Ha nem az életet választjuk, a gyülekezet kihal. Választ az életet. És az élet választása, megtisztulása, folyamatos megújulása jár. Ha elhanyagolnánk a testünket, úgy az étkezést, az öltözködést, a higiéniát, egy idő után olyan betegségek lepnének el, ami hosszú távon halálhoz vezet. Ez lelki értelemben is ugyanígy van. És azt mondja Nehémiás, de az ígéretek közt nem csak az van, hogy milyen büntetés jár, hanem így folytatja, de ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Jézus, amikor ment Jeruzsálembe, ezért jött, hogy összegyűjtse. De nem akartak. De nem akartak összejönni. Látjuk, hogy Isten mennyire irgalmas. A büntetés mellett a kegyelmet is felajánlja. De feltétele van. Feltétele van. Kegyelmet nem lehet megvásárolni, de a kegyelemnek feltételei vannak. Hiszen a te szolgád ők és a te néped, akik megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel. Ó, Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király puhánoka voltam. Meddig megy el Nehémiás? Nehémiás elmegy odáig, hogy kész föladni önmagát. A pozícióját, a helyzetét, a kényelmét, a komfortját. Nem volt Nehémiásnak kényelmesebb a király mellett szolgálni? Hát csak annyi volt a dolga, hogy mindig oda tette a poharat. Persze előtte tisztázni kellett, hogy az abban ne kerüljön semmi, de ezért volt ő felelős. Mondhatnánk azt, hogy a legideálisabb munkahelye volt. Mit kér Istentől, Nehémiás? Légy irgalmas a te szolgádhoz, és adj sikert. Itt indul el Nehémiásban az elhívás. És kedves testvérek, zárásként, ha mi nem vagyunk elkötelezettek abban, hogy sikeresek legyünk lelkileg, ha mi nem vagyunk elkötelezettek abban, hogy felépítsük a romokba hevert várost, felépítsünk olyan embereket, akiknek az életük romokban van, akkor nincs mit keresnünk itt. Akkor hiába van virágvasárnap, hiába van nagypéntek, hiába van húsvét, és hiába van lelkipásztorhívás. Ha nem tudunk idáig eljutni, hogy én kész vagyok feladni a kényelmemet, a megszokásaimat, az elveimet. Ha nem térek meg azokból, amiket ráakasztok másokra, rágalmak, valós dolgok, teljesen mindegy. Ha ebben nincs változás bennünk, akkor az az állapot lesz, ami még Jézusnak sem ment. Értjük? Én tudom, hogy amikor egy helyzetben vagyunk, és el vagyunk, és úgy ránk szakadnak a dolgok, és tehetetlenül érezzük magunkat, akkor mindig valami külső dologban keressük a megoldást. Vannak gyülekezetek, amelyek ilyenkor építkeznek, lelkipásztort keresnek, misszionárust keresnek, mindenféle külső dolgokkal foglalkoznak. De nem ez fogja hozni a változást. Nekem, mint gyülekezeti tagnak kell eljutnom ide. Uram, add, hogy sikerrel járjak. Itt már megszületett egy elhatározás, egy döntés, hogy én közre akarok játszani, én dolgozni akarok azon, hogy ez a város újból felépüljön. Csak azt tudja ezt megtenni, akinek van bizalma az Úrban, és van reménysége. Az Úrban van a mi reménységünk. Azt mondja Nehémiás, Uram, te azt mondtad, hogy ha a világ végén, ha teljesen szét vannak szólva, te akkor is képes vagy összegyűjteni. Elhiszem ezt, hogy Isten ezt a csapatot össze tudja hozni. Elhiszem azt, hogy Isten ezt a gyülekezetet egységessé tudja tenni. Ha egyenként elhisszük ezt, és elkezdünk ezen dolgozni, munkálkodni, és majd fogjuk látni, hogy kinek milyen feladatai voltak a fal építésben. Ez nem csak arról szólt, hogy hoztunk egy döntést, oda kellett állni, kemény kézzel kellett dolgozni, harcolni kellett. De ezt én elhiszem, és meghozom ezt a döntést, és akarom. És vezetők, ugyanez. Akkor elindulhat az újjáépítés. És mit mond Nehémiás? Tégy kedvessé engem mások előtt is. Testvérek, ma már, amikor az idővel küzdünk, a feladataink, a munkahelyünk, és nagyon sokszor olyan munkahelyek vannak, amelyek kizsigerelnek bennünket, szabad nekünk azért imádkozni, hogy Uram, tégy kedvessé mások előtt. Hogy nekem legyen időm, energiám a gyülekezetre. Mert szervesen részt akarok venni az újjáépítésben. És tudjátok, testvérek, az Úr megadta ezt Nehémiásnak. Ez a csodálatos, hogy Isten megadta ezt Nehémiásnak. Ma miért ne adná meg nekünk? Miért ne tenné meg értünk? Hisz ugyanúgy szeret bennünket. Zárszóként azt a lelkipásztort keressétek, aki nem a tehetségével, a tudásával, még nem is a lelkületével emelkedik ki, vagy tetszik meg, hanem azt a lelkipásztort keressétek, testvéreim, aki így tud azonosulni veletek a problémákkal, az itteni helyzettel, mint ahogy Nehémiás. Aki arra érez rá, akinek arra van elhívása, hogy azt mondja, hogy én azért jövök ide, hogy ezt a gyülekezetet felépítsem. Az Úrnak, az ő dicsőségére. Azt a lelkipásztort keresétek, akinek oda tudjátok tenni magatokat, és azt tudjátok mondani, hogy bármit tehetsz velem, mert megteszem érted. Mert építkezni akarok. Ha nem így állunk hozzá, nincs helye lelkipásztor hívásnak. Mert az nem épülés lesz, hanem további rombolás. És ebből már elege van ennek a gyülekezetnek. Jézus ott áll Jeruzsálemben, föl van építve a fal, látszólag minden rendben van, de Jézus látja a szíveket. Itt ülünk, látszólag minden rendben van. Nem tudom, mi van a szívekben. de adja az Úr, hogy az legyen a szívetekben, hogy akarjátok felépíteni az ő országát ebben a gyülekezetben.